Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvéreim, a világ is forrong körülöttünk, de hát olyan érdekes figyelnünk az esztendőnek a járását is, és a változásait, amik mindig újra meg újra megcsodálunk. Ugye itten ilyen ködös reggel fogadott bennünket ma, és aztán tényleg hát az ősznek ezek a lehetőségei is itten egyszer csak körülvesznek minket, de hát azért halljuk a rádióban, hogy mégiscsak jobb lesz majd az idő, és tényleg hát tapasztaljuk ezt, hogy a nap azért mégis elég erősen süt, és akkor fölenged a köd, és kiderül, és egyszer csak majd egy szép napfényes délutánban beszélgethetünk egymással, vagy nézhetünk szét a házunk táján. Gondolunk arra, hogy az életünknek is vannak ilyen ködös szakaszai, sokszor nem csak órákra, vagy egy délelőtre telepszik rá a köd az emberi lélekre, vagy közösségekre, és nehezíti azt, hogy eligazodjunk, hogy jókedvűek legyünk, hogy lássunk magunk körül, és egymás arcát, tekintetét fürkészük, vagy kivegyük. Ezek között is kell, hogy emberek tudjunk maradni, és aztán föltaláljuk a helyünket, megoldásokat keressünk, és ne egymásra haragudjunk, hanem hát fogadjuk közösen azokat a nehézségeket, amiket el kell viselnünk, és ami közül aztán majd csak jobb idő támad, vagy a nap kisegít bennünket, és akkor megint egymásra tudunk találni, és meg tudjuk köszönni egymásnak, hogy addig is vigyáztunk egymásra, amíg így elhomályosodott körülöttünk a látóhatár. Ilyesfélékre gondolunk ma, és ebben a szentmisében is ehhez kérjük az Úristennek a segítségét. Ha bűneinket, Uram, felrovod, Uram, ki az, aki előtted megállhat? De nálad mindig kész az irgalom, Istenünk. Testvéreim, vizsgáljuk meg lelkiismeretünket, és bánjuk meg bűneinket, hogy méltóképpen ünnepelhessük az Úr szent titkait. Gyónom a mindenható Istennek, és nektek, testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én igen nagy vétkem. Kérem ezért a boldogságos, mindenkor szeplőtelen Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket, testvéreim, hogy imádkozzatok érettem Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre. Az Úr legyen veletek! Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben a farizeusok félre vonultak, és megtanácskozták, hogyan tudnának belekötni Jézus szavaiba. Majd odaküldték hozzá tanítványaikat, meg a Heródes pártiakat a következő kérdéssel. Mester, tudjuk, hogy igazat beszélsz, és az Isten útját az igazsághoz híven tanítod, és nem vagy tekintettel az emberek személyére. Mondd hát meg nekünk, mi a véleményed, szabad-e adót fizetni a császárnak, vagy nem? Ám Jézus fölismerte gonoszságukat, és így szólt hozzájuk. Miért kísértetek, ti képmutatók? Mutassátok csak meg az adópénzt. Aztán megkérdezte tőlük, kinek a képe és a felirata ez. Azok azt felelték, a császáré. Erre ő így szólt hozzájuk, akkor hát adjátok meg a császárnak, ami a császáré, az Istennek pedig, ami az Istené. Ennek hallatára elcsodálkoztak, ott hagyták őt, és elmentek. Ezek az evangélium igéi. Kedves testvéreim, mielőtt a szokásos szentbeszédhez, az evangélium magyarázatához hozzáfognánk, felhívom a figyelmeteket arra, hogy ez a vasárnap a missziós vasárnap az egyházban, és minden templomban a persely pénzt a missziók javára fordítjuk. Itt, ebben a mi templomunkban is, hát ha lehetséges, akkor a szokásosnál többet dobjatok ma a persejbe, hogy a missziókat szolgáljuk vele. Kedves testvéreim, ismerős és nagyon fontos evangéliumi szakasz az, amit ma olvasunk. Az ószövetségi szakasz is kicsit előkészít erre, mert miről is van szó az ószövetségben? Arról, hogy a Biblia valami egészen szokatlan módon megdicsér egy pogány királyt. Ez a Kűrosz, akiről a prófétai szöveg szól, a perzsák királya volt, és nem ismerte a Biblia Istenét. Ellenben valami nagyon áldott feladatot töltött be a történelembe, ami nem csak a Biblia népe számára is, de annak a számára is, hát nagyon előnyös volt. Ez a Kűrosz a maga perzsa hadaival a Krisztus előtti 6. század utolsó harmadában a Közel-Keletet a felhatósága alá hajtotta, legyőzte nevezetesen Babilont, amelyik a zsidókat összetörte, Jeruzsálemet elpusztította, és azután a zsidóknak jelentős részét, a zsidó lakosság jelentős részét elhurcolta, kitelepítette, fogságba vitte. Kűrosz nagyon érdekes módon jelent meg itt a történelemnek a színpadán, mert ő észrevette azt, hogy ezek a babiloniak sok kis népet leigáztak, maguk ellen fordítottak, s a saját hát ugye fajtájukkal is nagyon gorombán bántak az uralkodók, nagyon önkény úrként gyakorolták a hatalmukat. És akkor ez a perzsa király nem idegen, nem új ellenséges hódítóként lépett erre a vidékre, hanem azt mondta, hogy ő egy szabadabb világot fog itt teremteni, ha sikerül legyőznie a babiloni hadsereget, meghirdette mindenfelé, és csak ugyanúgy köszöntötték magában, Babilonban is, a fővárosban, mint aki egy jobb kort hoz a régi zsarnokok hatalmának a megtörése után. És ez a perzsa király megtartotta az ígéreteit, például a zsidó nép számára is, az elhurcoltak számára lehetővé tette, hogy hazatelepüljenek, és az otthon élők számára, meg a hazatérők számára lehetővé tette, hogy építsék fel a templomukat, és ott imádják azt az Istent, akinek a tiszteletében ők eddig is éltek, és akinek a tiszteletétől megfosztották őket a babiloniak. Ezért ír a Biblia ilyen nagy tisztelettel erről a királyról, és mondja, hogy biztosan az az Isten, aki a világtörténelem Istene, az segítette őt, hogy a hatalomra kerüljön, bár ő nem ismeri ezt az Isten, de mégis ennek a segítségével sikerült ekkora nagy birodalmat meghódítania, és azért tette ezt az Isten, hogy a népén segítsen azáltal, hogy őt hatalomhoz juttatta. Nagyon szép gondolat ez, hogy az Isten, a mi Istenünk, aki ránk vigyáz, hát a többi népek sorsát is irányítja, és tulajdonképpen akkor, amikor mások részéről valami jót tapasztalunk, akkor is a mi Istenünket dicséretjük azért, hogy olyan embereket segített hatalomra, itt, meg ott, meg amott, akik egy szabadabb emberi életet tesznek lehetővé a világban, és akik így a mi életünk jobbra fordulásában is együttműködtek. Milyen érdekes ez, hogy az uralkodókra nem csak haragudni lehet, hanem hálásak is lehetünk némelyiknek, legalábbis ilyenek is voltak a világ történelemben. És azután tám még olyan uralkodó is, akit ebben nem föltétlenül a mi Istenünk szeretetének, meg ismeretének a gondolata vezetett, de azért mégis ennek a mi Istenünknek a kegyelme egyengedte az útját, vagy világosította meg az elméjét, hogy egyszerűen jót akarjon azoknak, akik fölött az uralmát gyakorolta. Jézusnak ugye romlására törnek a farizeusok meg az írástudók, okokat keresnek ellene, olyan szavak kimondására akarják csábítani, amiknek az alapján vádolhatják majd. És egy kényes kérdést vetnek föl előtte, hogy szabad-e adót fizetniük a császárnak. A császár az nem zsidó, hanem a római császár, ellenséges hatalom tulajdonképpen ravassággal, erőszakkal szerezte meg a hatalmat a zsidók fölött, és a zsidók úgy érzik, hogy hát semmi közük hozzá, hogy idegenként tolakodott ide, és ugye nem szívesen ismerik el a hatalmát. Sőt, a zsidók, akik kénytelen kelletlen mégis, hát ugye például adót fizettek ennek a császárnak, elfogadták a törvényeit, azok úgy érezték, hogy ezzel az Isten jogait sértik, mert hiszen ők az Istennek tartoznának azzal, hogy az ő akarata szerinti törvények mellett, hát az ő általa megjelölt uralkodónak hódoljanak, és annak fizessenek adót, aki közülük való. És úgy gondolták, hogy ha adót fizetnek a császárnak, akkor megsértik a törvényt, hogy uradat, Istenedet imád, és csak neki szolgálj. Hát akkor mi szolgálunk egy császárnak, aki nem az Isten nevében uralkodik, sok minden gonoszságon töri a fejét, sok minden rosszra is kényszerít minket, a pénzünket is, az adónkat olyasmire használja, ami az Isten szándékaival ellentétes. Szabad-e nekünk adót fizetnünk? Kénytelen, kelletlen fizettek, de úgy érezték, hogy ezzel tulajdonképpen olyasmit tesznek, ami miatt az Isten szinte hithagyónak látja, tekinti őket. És ezért fordultak Jézushoz. És azért is, hogy Jézust egy olyan kínos helyzetbe hozzák, amiben vagy igazat mond, és akkor ugye a római hatóságokkal ütközik össze, vagy pedig hazugságot mond, és akkor elterjesztik a nép között, hogy ő is megalkuvó, és ő sem meri bátran vállalni az igazságot. És akkor Jézus egy váratlan dolgot mondott, egy váratlan igazságot mondott ki. Amikor oda kérte az adópénzt, azt mondta, kinek a képe van ezen, hát a császári, akkor adjátok meg a császárnak, ami a császári, és Istennek, ami az Istené. Nem egyenlő módon osztotta ő fel a világot, hogy a fele a császári, a másik fele az Istené, hanem azt mondta, hogy az egész világ, az ember is Istené, de nem tart számot itt a világban ő mindenre, például a pénzünkre nem tart föltétlenül számot, hanem ha egyszer a pénzre a császár képét verték, és mi ezt a pénzt használjuk, és ezzel elismerjük tulajdonképpen, hogy arra a gazdasági rendre, vagy arra a jogrendre, amit a császár személye jelképez, arra szükségünk van, hát akkor fizessük meg az adót. És ne higgyük, hogy ezzel valami olyasmitől fosztottuk meg az Istent, amivel neki tartoznánk. De ugyanakkor attól, hogy adót fizetünk a császárnak, attól, hogy az ő hatalmát egy bizonyos korlátozott térben elfogadjuk, elismerjük, és őszintén szolgáljuk, attól ne gondoljuk, hogy most már bármit parancsol is, azt meg kell tennünk, vagy szabad megtennünk, hanem igenis emlékezzünk arra, hogy az életünknek az igazi ura mégis az Isten. És kedves testvérek, valahol itt van az, amit manapság ugye úgy gondolunk el, hogy nem feltétlenül az államnak kell kereszténynek lenni, hanem a keresztény ember keresztény lehet egy tisztességes, szabad, de nem keresztény államban is. Ha az az állam az embernek a méltóságát tiszteli, mindenkinek a méltóságát, és azután a kereszténységet is, mint egy lehetséges emberi magatartást elfogadja, jogai szerint lehetőséget ad neki arra, hogy a hitét hirdesse más emberek előtt, és így tovább, akkor miért ne tisztelhetnénk ezt a laikus államot? És talán nem is az a dolgunk, hogy minden áron azon fáradozzunk, hogy az állami törvényhozást is a kereszténységgel itassuk át, hanem az igenis, hogy az kereszténységnek azokat a szempontjait, amiket az egész emberiség számára érvényesnek ismerünk, azokat próbáljuk érvényre juttatni az állami törvényhozásban is. De ugyanakkor ismerjük el, hogy másnak is lehetnek ilyen gondolatai, ő is megpróbálja, és akkor ezekben a kérdésekben a többség szerint, vagy másképpen döntünk jogszerűen, úgy, hogy senkinek a szabadsága ne csorbuljon, és a kölcsönös tiszteletben tudjunk egymásra nézni akkor is, ha bizonyos pontokon eltér egymástól a fölfogásunk. Valami ilyesmit tanulgatunk most is, amiben Jézusnak ez az egykori állásfoglalása, nyilatkozata nagyon fontos nekünk. És kedves testvérek, hát igenis kérhetjük az Úristent, hogyha ezt így tisztázta előttünk, akkor most, amikor ennek a leckéjét ilyen nagy, új, hát nem tudom én, hatalmi rendekben kell megtanulnunk, hogy nem is csak egy államban, vagy nem is egy birodalomban, hanem ebben a globalizálódó világban kell valahogy eligazodnunk, segítsen abban, hogy így itt az ő szándékai szerint tudjunk gondolkodni, cselekedni, élni, állást foglalni. És hogy megértsük azt, amit ő vár tőlünk, elszánt, őszinte, akár hősiességre is kész, hitvallást, meg magatartást, de ugyanakkor nem valami bolond és ostoba sérülékenységet, vagy riadalmat, amivel mindenben, ami nem egészen olyan, mint a mi gondolatunk, fenyegetés sejtünk, vagy veszedelmet, vagy ellenfelet, aki ellen küzdenünk kéne, akit haraggal, vagy ellenséges indulattal kellene szemlélnünk. És kedves testvéreim, milyen fontos, ugye egy kicsit tovább is gondolták, amit Jézus mondott. Zsidó gondolat ez érdekes, nem is biztos, hogy az evangéliumi képpel kapcsolatban vetődött fel, lehet, hogy régibb Jézus evangéliumi képénél. A zsidók mondták azt, ugye az Ószövetségben benne van, hogy Isten a maga képére és hasonlatosságára teremtett minket, embereket. És ez egy ilyen ősi izraelita gondolat volt, milyen érdekes az, hogy minden egyes ember az Isten hasonlatosságára teremtetett, de mégis egymástól mennyire különbözünk. A pénzeken a császár képe van, és mindegyik pénzen ugyanaz a kép köszön ránk, hiszen ugyanannak a császárnak a képét verik rá a pénzekre. Mi pedig, mint a pénzek, Isten képét viseljük magunkon, és mennyire különbözünk egymástól. Azért, mert az Isten gazdagabb, mint a császár. A lénye, a személyisége sokkal titokzatosabb, és sokféleképpen lehet hasonlítani rá. Milyen érdekes, adjátok meg a császárnak, amit a császáré, a pénzt, amin az ő arca van, és felismerhetően rárajzolódik az ő arca, adjuk neki. És adjuk meg az Istennek, ami az Istené. Vagyis ismerjük Istent olyan gazdagnak, hogy a sokfajta emberben sokféleképpen szok tükröződni az ő gazdagsága. És talán az Istennek akkor adjuk meg, ami az Istené, ha egymást is tisztelni tanuljuk. A másságunkban, abban, hogy nem akarjuk egymást a saját képünkre és hasonlatosságára alakítani, hanem fölfedezzük a másikban, még abban is, akire először olyan idegenkedve nézünk, az Isten hasonlóságát. És örülni tudunk annak, hogy a másik nem egészen olyan, mint mi vagyunk, mert gazdagodunk vele, mert ha tiszteljük őt, akkor az Istenhez is közelebb kerülünk, akinek önmagunkkal tartozunk, az életünkkel tartozunk. Milyen gyönyörű gondolat ez, és milyen szép ezzel a gondolattal olvasni Jézusnak az evangéliumi mondatát. És milyen szép akkor most nem csak azért fohászkodnunk, hogy csak ugyan ebben az államhatalomban, amelyik nem föltétlenül a hitnek az alapján áll, de talán törekszik arra, hogy az emberi létnek a jogait elismerje, szolgálja, keresse, érvényre juttassa. Ebben fölismerjük a jót és a magunk helyét, és ezt szolgálni tudjuk, segíteni. Másfelől pedig azt is kérhetjük ma az Úristentől, segítsen abban, hogy az ő képét fölismerjük egymásban. A mai ember veszélyben van egy kicsit, ugye a sokféle emberi kapcsolat elszegényül körülöttünk, és sokszor csak önmagunkkal találjuk szembe magunkat, mintha mindig a tükörben néznénk. A rádióban, a televízióban persze sok minden hang, sok minden arc feltűnik, de mintha ott is csak a magunkhoz hasonló hangokat keresnénk, vagy a magunkhoz hasonló arcokat, azoknak örülnénk. És azután a modern embert fenyegeti ez, hogy csak önmagát tudja igazán szeretni, és csak önmaga őrzésén vagy érvényesítésén fáradozik. Ha komolyan vesszük Jézus szavát, hogy adjátok meg az Istennek, ami az Istené, akkor észrevesszük, hogy igenis, akkor adjuk meg Istennek, ami az Istené, ha az ő arcát fölismerjük egymásban. És ha örülni tudunk egymás sokszínűségének, bizalommal tudunk nézni annak az arcára is, aki nagyon más, mint mi vagyunk. És aztán megkeressük benne a jót, és észrevesszük, hogy nagy szó, hogy mi ki tudunk lépni önmagunkból, és meg tudunk szólítani másféle emlékeket őrző embereket is, meg tudjuk érteni őket, és a közös örömünk nagyobb lesz, mint az az öröm, amit magunkban őrzünk, és féltve zsugorgatunk. Valami ilyesmire is biztat a mai evangélium, szeretnénk ezt a szólítását is meghallani, hogy igazán meg tudjuk adni Istennek, ami az Istené, és akkor Isten is meg tudja adni nekünk, amire igazán teremtett, erre, hogy ismerjük fel őt egymásban is, és erre, hogy egyszer együtt találkozzunk vele a mennyországnak az örömében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen. Testvéreim, a földi és az örök haza polgárai vagyunk. Kérjük mennyei atyánkat, hogy mind a kettőhöz hűségesnek bizonyuljunk.